tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk.
A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Autó család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autó család. Autók szeretettel.
Köszönjük a kedves hallgatókat, az utolsó órába fordulunk, ez a Millás reggeli továbbra is, itt a 90.9 Jazzin Mihály Csandrással.
És Gedde Balázssal, jó reggelt kívánok én is. 0-30-20-10-9-0-9, ezt unalomig ismételem, mert hogy ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Jött egy kis élet, legyen egy kis SMS élet, jók vagytok, nagyon jó a reggeli téma, szeretem a tőkepiaci elemzéseteket, írja Péter. Nagyon köszönjük, mert már kezdtünk kicsit elkámpicsorodni, hogy egyedül vagyunk itt Tiborral, illetve Balázsral. Akarom mondani.
Nem, a üzeneteket kaptunk, de nagyon sokat, tehát nem sokkal nem tudunk mit kezdeni, ugye, mert hogy a választás eredményét kommentáló és azt valamilyen oldalról minősítő, ezt mindenkinek tiszteletben tartjuk a saját véleményét, megköszönjük, hogy küldtök ilyeneket is, olvassuk és látjuk, de nem biztos, hogy ezzel sokat szeretnénk foglalkozni, hogy nem profilunk ez. Na, viszont annál inkább a mezőgazdasági gépek piaca, mindjárt megnézzük, hogy mekkorát ment ez a tavalyi évben, annak ellenére, hogy azért itt is vannak problémák, akár a csiphiányt is említhetjük.
Nem tudod, mi az üsző? Még sosem forgatta a látszatolót? Fogalmat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a Millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztalra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
No, hát Tumenhoffer Péter van a vonal túlsó végén, az Axial Kft. Marketing igazgatója. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatót.
Jó reggelt. Mielőtt belemennénk a sűrűjébe a szakmának, néhány ismeretterjesztő jellegű kérdést hadd tegyek fel. Ugye mindig azt szokták mondani, hogy a diszkóba lehet csajozni, ilyen 15-20 milliós autók sluszkulcsát pörgetve, pedig kevesen tudják, hogy az agrárgépek közül egy valamire való traktor vagy kombájn ennek a többszörösébe kerül, úgyhogy ha valaki egy traktorral állna be egy dízsi parkolójába, az menő lenne. Főleg mert, hogy olyan ismerős traktormárkák is vannak, mint Lamborghini, amik ugye sportautóiról is híres, úgyhogy egy Lamborghini traktorra talált jó lehet csajozni, de vajon tényleg ilyen drágák a mezőgép? Mennyi egy átlagos traktornak vagy kombájnak az ára? Tudom, ezt az autókereskedők is nagyon szeretik, mert milyen felszereltség, milyen, stb. Stb.
Szóval lehet ezzel csajozni és beletárni a diszkó elé, csak nagyon az ekét azt ne hagyjuk fönn, szoktam mondani. Szóval, ezt akasztjuk le, amikor beállunk a diszkó elé, sokkal menőbbek tudunk lenni, de tényleg akár egy fenn vagy class traktort nézek, tényleg ami a felső kategória gépeknél, ott a 60-70 milliós alapáraktól nyilván lóerő és minden függvényében elmehetünk a 120-30-40 millió forintos árkategóriáig. Ez függ ugye a teljesítménytől, függ az alapfelszereltségtől, de ezek a gépek tényleg már egy nagyon jól felszerelt gép, a robotkormányzástól kezdve benne van minden, sőt most már az 5.1-es hangrendszert is opcióként lehet kérni, külön Bluetooth hangszórókkal, mikrofonokkal és minden egyéb, szóval a tárház, a csillagos ég, a mezőgazdasági gépek.
Tehát aratás közben mehet a karaoke akár.
Abszolút, igen, csak egy a kérdés ma, hogy tudnak-e tényleg ilyen gépet szállítani, és hogy a gyártókapacitás az bírja a mai piacon.
Még illetve, kérdés... bocsánat, engem nem, az is érdekelne, nem csak, hogy tudnak-e szállítani, hanem tudnak-e venni. Tehát, hogy miből finanszírozni? Tehát ilyenhol megy az
agrárium. Mert ez egy mezei polgárnak a Szabó János utca 5-ben az elérhetetlen egy 120 milliós gép.
Igen, hát ugye most egy elég, az idejében egy elég pályázatgazdag évben lehetünk, 2022-ben, amikor kijöttek a digitalizációs pályázatok, illetve az állattartó telepek korszerűsítése, és jó pár pályázat van, illetve a terményárak is most elég magasan vannak. Szóval nyilvánvaló ez a nagy spirál, amiben benne vagyunk, ez elérte a gép árakat is és minden egyebet, ugyanúgy az autóiparban, úgyhogy jelenleg ebből tudják megoldani, illetve nagyon kedvező finanszírozási környezet van most ezekre a gépekre még jelen pillanatban, ami nem tudjuk, hogy meddig fog gazdasági helyzetben tartani, de most ezek lehetővé teszik egy ilyen gépnek a beszerzését.
Még egy kérdés merült fel, hogy itt is vannak olyan népszerű márkák, mint a luxusautókban? Tehát vannak olyan termelők, akik erre a márkára esküsznek, mások meg másikra?
Abszolút, hát ugye a traktoroknak a Bentley-e az a Fendt traktor, és tényleg az abszolút a csúcskategória. Nyilvánvalóan árban is és felszereltségben is, de ugyanúgy a Class traktorokra is egy nagyon közkedvelt márka lettek az elmúlt években. Arató cséplőgépből, azaz Combine-ból a legeladottabb márka Magyarországon. De nem is traktorról, meg Combine-ról, hanem még a Manitóról is beszélhetünk, ez pedig egy rakodógép, ez egy teleszkópos rakodógép, amit akár építkezéseken is láthatunk, de az állattartásban is nagyon közkedvelt, és Magyarországon 50% fölötti a piaci részesedése ezeknek a rakodógépeknek. Úgyhogy nagyon sok olyan márka van, tényleg általában ez nyugati relációjú márka, német és francia gyártók által készített gépek, amelyik nagyon közkedveltek Magyarországon.
Mennyire jánuszarcú a magyar agrárgéppiac? Mert az ember azért jár kell vidéken, igazi matuzsálemekkel is tud találkozni, tehát ezek a lepattant piros MTZ traktorok azért még mindig viszonylag könnyen felelhetők vidéken.
Abszolút, ugyanúgy, ahogy a 30 éves Opel Astra és a Ladákkal is meg tudunk találkozni, nyilván vannak ilyen matuzsálemek, de ezek már inkább csak ilyen kiszolgálógépként használják őket, de a magyar géppiac egyébként az elmúlt 10-15 évben azt elmondható, hogy nagyon modernizálódott, és tényleg jó gépekkel tudnak dolgozni a gazdálkodók, és ez nem csak kényelmi szempontból nagyon fontos, hanem a kevesebb károsanyag kibocsátás szempontjából is, illetve a kevesebb nagyobb területteljesítmény miatt egy kevesebb növényvédőszert, hogy műtárgyát is juttatunk ki, mert egyre precízebbek ezek a gépek, és ezek miatt nagyon sokat számít az, hogy ilyen modern gépekkel tudunk dolgozni, és nem nagyon tudok már, szóval nincs az, hogy bezzeg Amerikában, bezzeg Németországban ilyen a technológia, mert ez itt van nálunk, és ezt használjuk
Jó ezt hallani. Egyébként mekkora a piac mérete? Egy évben mennyit költenek a mezőgazdasági termelők különböző gépekre?
Hát, hogyha a mezőgazdasági beruházások nominális értékét nézem, 230 milliárd forintot tett ki 2021-ben, szemben a 2020-assal, ami 184 milliárd forint volt, úgyhogy elég jó annak mondható, én úgy gondolom.
Ugye nagyon korszerű, és hallottuk, hogy 5.1-es hangrendszer, meg stb. Mindenféle luxussal felpimpelhetők az agrárgépek is, csak legyen, aki vezesse őket. Itt mennyire jellemző a chip hiány? Mert ha egy gép minél okosabb, annál több chip kell bele, amiből meg kevés van, és ezt ugye a személyautóknál nagyon-nagyon sokat beszélgettük, hogy egy prémium kategóriás autóban például 3000 dollár értékű ez a szám, valahogy megmaradt bennem. Ennyi értékű chipet szerelnek be egy traktorba vagy egy kombányba, gondolom ennek a többszöröse van.
Hát ez kb. 3-4-szerese egy kombány esetében, sőt lehet többszöröse is, nyilvánvalóan ez felszereltség függő, de csak hogyha akár tényleg egy precíziós rendszert nézek benne, ami áll robot kormányzásból, perszerinti kijuttatásból, maga csak ez a monitor, ami vezérli, az is 2-3 millió forintos nagyságrendű tud lenni tudástól és mérettől függően. Úgyhogy ez a chip hiány, ezt ugyanúgy érinti a mezőgazdaságot is. És a chip hiány ez egy dolog, mert azt talán leküzdjük, és illetve abban biztunk, leküzdjük az elmúlt egy-két évben. Itt az alapanyag hiány az, ami következő problémát jelenti. Ugye a háború véget, és ezzel az öntvényekkel, az acéllal és minden egyébbel azt nem olyan egyszerű gyártani. Szóval a nyersanyagot azt nem tudják olyan egyszerűen elivállítani, és ez jelenthet még problémát is, illetve jelent is az gépek árának a növekedésében, de bízunk benne, hogy megoldódik ez is hamarosan.
Az autóknál ellátási zavarok is vannak az agrárgépeknél, ez nem jellemző?
Csúszások vannak, Vannak, ahol pár hónapos, valahol pár éves. Nyilván van olyan gép, amire mi is már csak 2023-ra tudunk szállítási garanciát vállalni. Ugyanúgy ez jellemző nálunk is. Küzdenek a gépgyártók is, ugyanúgy az autógyártók, hogy ez a probléma, ez megoldódik.
Itt is van használt piac?
Igen, én csak azon matekolok itt, hogy azért ez mégis egy termelőeszköz, tehát ennek megtérülése kell, hogy legyen. Hogy hol van, vagy hol jön az a plusz, mondjuk az 5 milliós használt MTZ és a 150 milliós klassz gép között azért jelentős árkülönbség van. Hogy ez hogy működik? Vagy hogy...
Hát összefügg az én kérdésem, amit feltettem, hogy van-e használt agrárgép piac. Tehát itt is jellemző az, hogy a céges flottát lecserélik 5 év után, és akkor az csorog lejjebb.
Abszolút. Itt ez mindkét kérdésre szeretnék válaszolni. Először is a terület teljesítmény az talán a legfontosabb. Majd olyan időjárási körülmények között, amikor egyre szűkebb az optimális időjárás, amikor a vetés vagy az alatt optimálisan meg tudom tenni, akkor szükség van ilyen nagy gépekre és nagy terület teljesítményre, hogy én ezt meg tudjam hozni. Nyilvánvalóan ez vissza is hozza az árát, mert hogyha nekem olyan
minőségű
terményem, akkor ez visszahozza. A másik a használt gépeknek a kérdése jelenleg, a használt gép piacon is egyfajta hiány alakult ki a legnépszerűbb traktorokból, a legkeresettebb ez a 160 és 220 lóerő közötti gépekben. Ugyanúgy hiány van, mivel nagyon sok gazda kivár, Isten igazából, amíg nem érkezik meg az új gépe, és a használt gép piacon is egyfajta fekete lyuk alakult ki, ahol most igen, a használt gépekre is nagyon nagy kereslet van, és ott is hiány alakult ki a használt gépek terén.
No, csíphiány, stb. A precíziós gazdálkodás, ugye ez a jövő, ezt most már talán az is ismeri ezt a kifejezést, aki soha nem látott még tehenet.
Viszont sokat hallgat minket.
Hogy áll Magyarországon, ezt a fejlődési folyamatot megakaszthatja-e mondjuk a csíphiány időlegesen?
Én úgy gondolom, hogy vagyunk most olyan felszerelt gépekkel, hogy nem fogja megakasztani ezt a folyamatot. A gépforgalmazók és tényleg mi is viszonylag nagy készleteket igyekeztünk felhalmozni, azért ki tudjuk szolgálni a szezonban a partnereinket, és hogy ezt tudjuk tartani, ezt a lépést. Ami még akár problémát okozhat, az nem is az alapanyag hiány, illetve az alapanyag hiány, csak a fejben lévő alapanyag hiány, inkább így tudnám megfogalmazni, hogy nem több lóerőre, hanem több IQ-ra van szükség a mezőgazdaságban, és tényleg az oktatásnak a fontossága és a jövő nemzedékének a képzése talán még az egyik legfontosabb feladatunk, mind a mellett, hogy megoldjuk ezt az alkatrész és gép hiányt.
Még egy kérdést, beszéltünk itt nagy tólígokról az árakat illetően, meg hogyha már autós hasonlattal éltünk, akkor itt is folyamatosan számolgatjuk ugye az utakon kilométereket róvó autók átlag életkorát, tehát az mi jellemzi az agrárgép parkot, tehát mennyire jellemző, hogy a felső X agrárvállalkozónak vannak ilyen nagyon menő gépei, azt alul rengeteg ilyen használt szakadék dolgozik a földeken. Szóval mit lehet elmondani az átlagról?
Ez egyre kevesebb, azért átlagosan tényleg azt lehet mondani, hogy 4-5-6 éves korukban, illetve akár 5-6 ezer üzemóránál cserélik a gépeket, szóval a gazdálkodók is egyre inkább figyelnek arra, hogy üzembiztos gépeik legyenek.
Aha.
És egyre fontosabb, nehéz is a munkaerő, és azért szeretnek mindig a dolgozók is tényleg kényelmes és jó gépekkel dolgozni, nem az, hogy két naponta kell hívni a szervizet, hogy valami probléma van, mert kiöregedett a gép. Úgyhogy ez abszolút nem jellemző. Egy elég fiatal géppopulációról beszélgethetünk Magyarországon. Mindemellett nyilván, amit mondhatok, hogy látható, hogy vannak idősebb gépek is, de a géppopulációra vagy az elmúlt 10 évben az elég jól aztán, mint Magyarországon.
Pedig én még arattam olyan kombájtba, ami be csak szélvédő volt. Egy NDK.
Én olyanban, amiben még az se volt.
Egy ilyen NDK. Mi is volt az NDK márka? Nagyon ócska kombájnok voltak
arra.
Az bizony. Hú, az nagyon kemény volt.
Én a középiskolában még arattam Class Columbus kombájnnal, azon még fülkese volt, és az árpába kifejezetten jó volt.
Az igen. Mikor az embernek a csontjai viszketnek a porttól, igen.
Hát nem tudok,
vagyunk Kummerhofer Péterrel.
Ezekre rátromfolni, nekem csak egy rigám volt, egy régi rigám, de hát azzal meg nem lehetett aratni, úgyhogy én ezzel tudok beszállni. Péter, nagyon köszönjük.
Köszönjük szépen.
Szép napot.
Jó munkát, sok sikert.
Köszönjük szépen, minden jót.
Umehonfert Péterrel, az Axia Kft. Marketing igazgatójával beszélgettünk a mezőgazdasági gépek piacáról.
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron agyapjú. Hoci a pipát meg a bőrcsizmát. Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát.
Azt próbáltam kitalálni, mi jön most, de hírek Czoller Andival, esetleg van-e olyan SMS, amit...
Van, épp vitatkozom írásban.
Tényleg?
Hogy hallgatóval, mert a gondolod, beolvasom.
Majd?
Igen, neked.
Jó, akkor most menjenek a hírek, vagy jöjjenek a hírek, és utána a tőzsdenyítás jön.
Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.
No, lássuk csak, hogy hogyan, vagy mit szól a magyar tőzsde a magyar választások eredményéhez. Aki ebben segít, Varga Zoltán szenior elemző, szervusz!
Szervusz!
Szia!
Üdvözlöm a hallgatókat!
No, hogy nyitottunk?
Alapvetően pozitív irányba mozdult el a Bux Index, a Richter kivételével, illetve a Magyar Telekomon stagnál, de a Richter 0,77%-os mínuszban van, a többi nagy papír, az OTP 2,17%-kal, pedig 0,76%-kal emelkedett 12,5%-kal, illetve 2930 forintra. A forgalom az még átlevelettinek mondható, most lépte át nemrégiben a 3 milliárd forintot üdvös forgalom.
No de, vannak olyan papírok, amik még a MOL-t is lehajrázták, meg a Richtert a forgalom tekintetében, ezek a bizonyos politikai kockázatokat árazó magyar részvények, ezek hogy teljesítenek?
Így van, az Opus 7,1%-os mínusz, de pluszban van, bocsánat, 480 millió forintos forgalom mellett, a Forage pedig közel 6%-kal emelkedett, 181 millió forintos forgalom mellett. Tehát most az OTP mögött forgalomban ez a két papír el, és a MOL össze 174 millió forintos forgalommal van.
Uh-huh. Európában egyébként milyen a hangulat?
Európában még reggel úgy tűnt, hogy pozitív nyitás lesz, most arra azonban már a negatív tartományban túlztak az indexet, az DAX 0,4%-os szentfényindex pedig 0,5%-os mínuszban van, de több fontos részvénynek tehát a pozitív tartományban mozog, csak azt lehet mondani, hogy vegyes a felhatóan. Az amerikai határidős mutatók pedig stagnálnak, tehát elvileg a pénteki zárójelték körül fognak nézni majd délután, hogyha minden így marad.
Uh-huh. Forint piacon mi újság? Ott látszik-e valamiféle lenyomat a választásnak?
A forint árfolyama az euróval szemben esélykeltem gyengült, 367,97 jelenleg, a dollár forint pedig 333,53. Tehát alapvetően egy kismértékű elmozdulást láthatunk, de stabilnak, tehát a forint elszám az euróval, amikor ugye a 370-es szintre érdemes figyelni, ami korábban egy nagyon erős támaszt volt, és múlt héten sikerült végre letörni. Az olajár folyam pedig a VTI típusú olaj 99,1 dollár, a Brent pedig 104,49, tehát itt sincsenek nagy mozgások, nyilván ez az orosz-ukrán tárgyalások tüzénye lesz majd a következő hetekben is, hogy merre mozdul tovább, de alapvetően itt is nyugalom látható.
Oké, okay, Zoli, köszönjük szépen a beszámolódat, jó munkát, szép napot!
Köszönöm szépen,
szia.
A figyelmet!
Varga Zoltán szenior elemző számolt be nekünk arról, hogy a tőzsdék, főleg a hazai, hogyan nyitott, és hát hogyan gondolkodtak a befektetők a választási eredményekről.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ?
Aha.
Heuréka élmény. Jövő kutatás a millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
Na kérem szépen, arról fogunk beszélgetni, hogy lehet-e tudatos vagy intelligens egy mesterséges intelligencia, és hát nyilván a mesterséges intelligenciának vannak fokozatai, ez lehet egy ilyen nagyon magas szintje, de hogy elérhető-e egyáltalán, az Kis Gergellyel, az Attractos ZRT alapítójával, vezérigazgatójával fogjuk átbeszélni. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Nem szeretnénk, ha tudatos lenne a mesterséges intelligencia, mert a Terminátorban az van, hogy a rendszer öntudatára ébredt, és onnantól kezdődtek a bajok.
Hát igen, a Terminátorban az van.
kérdés, hogy ez...
Nagyon szép riposzt volt. Köszönöm, nincs több kérdésem. Megfogtál. No, de mit nevezünk egyáltalán tudatosságnak, hogy komolyra fordítsuk a beszélgetést?
Ugye itt az a kérdés, arra keressük a választ, hogy ez a bizonyos ilyen general intelligence, az ilyen általános intelligencia, azt vajon elérhetjük-e? Lesz-e olyan valaha? Esetleg most is van-e olyan, és mik ennek a korlátai, és egyáltalán hogy fogjunk hozzá a kérdés megértéséhez? És az a nehézsége a kérdésnek, hogy magát a tudatosságot, meg az intelligenciát is nagyon nehéz definiálni, illetve hát az emberi tudatosságot és az emberi intelligenciát azt tudjuk definiálni, de hogy így általában, tehát az egy ilyen emberi dolog. És akkor, hogyha ugye ilyen módon azt tesszük fel, hogy emberi tudatossága, meg emberi intelligencia lehet egy gépnek, akkor arra viszonylag könnyen talán azt tudjuk mondani, hogy nem, ugye? Mert hogy az emberi az a miénk. De vajon más típusú az lehet-e neki? Tehát ez itt a nagy kérdés, és akkor ugye ahhoz, hogy ezt megértsük, itt ilyen fogalmakkal kell igazából először is variálni, hogy akkor miről beszélünk, amikor intelligenciáról beszélünk, miről beszélünk, amikor tudatosságról beszélünk. És mind a két problémakör rendkívül bonyolult. Az intelligenciával kapcsolatban, ami talán egy ilyen közismertebb dolog, hogy ez a Turing-teszt, vagy Alan Turing 1905-ben uh-huh. meg kifejlesztett egy ilyen tesztet, és azt mondta, hogy ha neki az eredeti tesztje az volt, hogy egy darab kérdező kérdez egy másik férfitől, meg egy nőtől, akiket nem lát, nem tudja, hogy ők kik, és hogyha elhiteti vele a válaszadó, hogy ő ember, akkor intelligensnek tekinthető. Tehát ez volt az eredeti Turing-teszt, ezt aztán sok kritika érte, meg lehet még erről beszélgetni, de a lényege az a dolognak, hogy ha a kérdező nem tudja megkülönböztetni az embert a nem embertől egy ilyen fekete doboz mögött, akkor azt mondhatjuk, hogy az a valaki, aki válaszolgat, az ugye intelligens. És egyébként van egy másik, két évvel Turing előtt volt egy másik, Geoffrey Jefferson agykutató, ő meg úgy tette fel ezt a kérdést, hogy illetve úgy definiálta ezt a dolgot, hogy egészen eddig egy gép nem szerez egy szonettet, vagy nem ír egy más zeneművet, és utána nem érzi, hogy ez mennyire jó, és nem büszke arra, hogy ő ezt megírta, és nincsenek tudatában, addig nem nevezhetjük intelligensnek.
Fú, az igen, az egy nagyon komplex.
Ugye, hogy ez azért...
Tehát akkor egy delfin abban a pillanatban, hogy kiadja első szonettjét, már intelligens?
Nem, még a levegőbe kell öklözni, vagy az uszonyával, igen, hogy mennyire...
Hát a Geoffrey Jefferson szerint, hogy hát egyébként meg nagyon durva, hogy így belekérdezel a delfinbe, mert mit tudom én, hogy a delfin...
Sokkal jobb szonetteket ír, mint Shakespeare. Csak nem tudjuk.
Simán el tudom képzelni, hogy mivel ilyen hangvezérelt valaki, egyébként saját magának biztos jobban tetszik a saját éneke, mint ha elkezdenénk egy szonettet bejátszani a víz alá. Bár téged sem biztos fele tudja. Tehát ugye itt, és akkor ott érkezünk el a mai napra, hogy vannak ezek a szuper durva deep learninges neurális hálók, amik a világban nagyon sok helyen már vannak. Az egyik ilyen, amit sokan ismernek, ez a GPT-3 nevű ilyen irgalmatlan, hatalmas méretű neurális háló, és akkor, hogy vajon, és a Turing-tesztre neki, ha a kitennénk, végül is amennyire tudom, nem ment át ő sem a Turing-tesztem, mert tehát lehet azért érezni, hogy nem igazi ember, de azért már nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy ezek a hatalmas ilyen nyelvi értelmező modellek emberszerűen kommunikáljanak. És akkor, hogyha ez megvan, ugye, akkor jön a kérdés, hogy jó, de akkor most intelligensek, meg tudatosak, meg minden. És a mai napon az erre talán a válasz, hogy nem. Tehát nem intelligensek, nem tudatosak. Ezek iszonyú nagy számológépek, de valójában számológépek. És lehet, hogy neked elmondja, amikor megkérdezett tőle, hogy mi volt a Big Bang előtt, ugye, a kedvenc példám, hogy a GPT-3 hihetetlen értekezést tud arról mondani, hogy mi volt a Big Bang előtt, és megdöbbentő, de valójában ő ebből egyáltalán semmit nem ért. Semmit az ég egyet a világon, csak veled tudja elhitetni, mert te emberként a saját intelligenciádat ugye rávetíted, és kontextus teremtesz oda, ahol valójában nincs. Tehát ma még nincs ilyen. A másik tézis viszont az, hogy amúgy meg semmi sem, tehát nincs akadálya, vagy nincs olyan univerzális szabály, vagy bármilyen kikutatott, nem tudom milyen tézis, ami azt mondaná, hogy sosem lehet intelligenciája, meg tudata egy mesterséges entitásnak.
Hiszen a dinamikája, a fejlődés dinamikáján azért azt látjuk, hogy ez egy, nem egy túl régi történet, a mesterséges intelligencia kutatása, fejlődése, és ahhoz képest azért elég komoly eredményeknél tartunk. Tehát, hogyha ilyen 100-200 évben gondolkodunk, akkor furcsa lenne azt gondolni, hogy nem érjük el azt a szintet, hogy a tudatosság megjelenjen esetleg.
A hallgató felteszi a... Hát nem is tudom. Einsteini kérdést, hogy lehet a mesterséges intelligencia nem intelligens? Akkor gondolom rossz, ez most filozofálgatós kérdés, de igazából ugye lehet, hogy csak pusztán etimológiai.
Ez egy ilyen definíciós történet, hogy a Turing-féle intelligencia meghatározás szerint használjuk a mesterséges intelligencia kifejezést, tehát azt a típusú intelligenciát, amikor már az utánzást is intelligenciának hisszük el, ugye olyan értelemben nevezzük az AI-t AI-nak, de a Jefferson féle értelemben egyáltalán nem intelligens a mesterséges intelligencia, nem, hogy még aztán tudatos is. De egyébként ezt a gondolatot is lehetne provokálni azzal, hogy hát ugye kik vagyunk mi, de lehet, hogy tudjátok, de én nem tudom, tehát ki vagyok én, hogy azt mondjam, hogy egy világméretű hálózatba kapcsolt giga processzorokkal és RAM-okkal és nem tudom milyen hatalmas erőforrásokkal rendelkező entitás, ami mondjuk akkor az internetünk, meg a deep webünk, meg minden ilyesmi, az nem intelligens. Tehát, hogy nekem van egy ilyen 1200 köbcentis agyam, meg van benne pár neuron, de hogy biztos, hogy nem fogom fel, hogy mi történik valójában ennek a brutális hálózatba kapcsolt, nem tudom minek a mélyén, az is igaz. Az én intuícióm az, hogy ez egy rendkívül bonyolult számológép, és talán öntudata itt ezekben a rendszerekben nincsen, de az öcsém az például azt mondta, hogy ha ő szuperintelligens, mesterséges intelligencia lenne, akkor pont azt csinálná, ami ma zajlik a világban. Azzal, hogy mindent digitalizálunk, hogy a biológiai lények is digitális footprintet hagynak igazából mindenhol, ami már egy ilyen AI-nak a terepe. Tehát, hogyha lenne hiper, szuper, brutál, intelligens AI, akkor azt azért jó esélye mi nem tudnánk.
Lépjünk vissza egy kicsit a filozófiától, és próbáljuk meg a szükségszerűség, meg a használhatóság, meg a gazdasági érdekek mentén feltenni a kérdést, hogy kell tudatosnak lenni egy mesterséges intelligenciának? Tehát ez a működését segíti?
Abban a formában, ahogy ma használjuk őket, úgy nem kell. De ugye itt a jövőről beszélgetünk, you don't know what you don't know. Tehát, hogy fogalmad nincs, hogy amikor majd ilyen típusú AI-ok esetleg lesznek, vagy soha nem lesznek, ezt ugye nem tudjuk, de ha esetleg lesznek, akkor fogalmunk nincs arról, hogy ez milyen hatással lesz ránk, mint emberekre egyenként, vagy az emberiségre. Tehát a kérdésedre nem tudok választ adni, mert nem tudom, hogy mit nem tudok. Tehát már ugye korábban többször beszélgettük, hogy a éppenséggel az emberi, nem tudom, halhatatlanság az is egy olyan dolog, amikor a tudomány, amennyire tudom, nincs olyan tézis, ami azt mondaná, hogy meg kell halnunk, mert hogyha elromlik a sejted, akkor bele kell mászni nanogéppel, pici nanogéppel megjavítani, és akkor majd örökre jó lesz a sejted. Meg amikor arról van szó, hogy ki tudunk lépni a világűrbe, kozmikus léptékekben gondolkodni, azt is elképzelhető, hogy egy olyan radikális előrelépés fogja majd meghatározni, ami például lehet egy ilyen bizonyos tekintetben hiper-szuper végtelen intelligencia, de itt ugye mi most egy rádióműsorban beszélünk, emberek egymás között, hallgatók hallgatnak bennünket, szintén emberek, mi csak emberként tudjuk elképzelni az intelligenciát. Tehát nincs arra receptorod, meg ilyen mintád, hogy azt tud mondani, hogy valami más típusú intelligencia az ilyen meg olyan lesz. Már a biológiai lények között is sok olyan van, akinek ugye a polipok például neuronjainak a 60%-át a karjaiban hordja, és egyébként rengeteg sok neuronja van, és tudjuk, hogy képes érzelmekre, meg tárgyak manipulálására, meg minden. el nem tudjuk képzelni, hogy vajon ő hogyan intelligens, vagy a denevér például.
Hát lehet, vagy a méz galadár karandjai az űrben, ott a beszélő moszatok, meg a nem tudom, tehát hogy
ez... Igen.
Igen, végül is
az a lényeg, hogy nézőpont kérdése, hogy mi a tudat.
Nézőpont kérdése, pontosan erről van szó, hogy nézőpont kérdése, hogy mi a tudat és az intelligencia. Mi emberként a antropomorfizálunk, ugye mindent, mindenre emberi tulajdonságot vetítünk rá, magunkból indulunk ki, úgyhogy az igaz, hogy a mesterséges intelligencia technológiának a kutatása az néhány évtizedes csak, és ilyen értelemben ez egy friss történet, de mondjuk az öntudat kérdése az ugye sokkal régebb, ott már a görög filozófusok is, meg ugye Descartes néhány száz évvel ezelőtt az ő tézise az volt, hogy csak ember lehet tudatos. De hogy ezt a delfinek, meg a majmok, meg akár a polipokat, ha nézzük, már meghaladtuk. Tehát az, hogy hova haladunk tovább, az egy izgalmas kérdés, és egyébként praktikusan meg ott van jelentősége ezeknek a kérdéseknek, hogy ugye amikor AI felhasználásról, meg akár ipari vagy gyakorlati felhasználásról gondolkodunk, akkor felmerülnek etikai, meg morális kérdések, meg problémák, amikről szintén gyakran beszélünk ebben a műsorban. És amikor arra próbálunk választ találni, hogy egy magasabb fokú intelligenciával rendelkező gép az vajon milyen, nem tudom én, jogokkal, kötelességekkel, de ez megint antropomorfizálás, mert megint az emberi dolgokat próbálom rávetíteni valami nem emberre. Kikapcsolhatok-e például egy tudatos gépet, ki megnyomhatom?
Kvázi megölve ezzel.
Igen. Hogy praktikus értelemben azért van értelme ezekről beszélni, meg filozofálgatni.
Hát ez nagyon jó volt, nagyon szépen köszönjük. Jaj, kicsit olyan érzésem volt, mintha keresnénk a választ arra, hogy álmodnak-e az androidok elektronikus bárányokkal.
Megtesztettük azért.
Igen, így is van. Nagyon köszönjük, izgi volt. Jó munkát, szép napot.
Köszönöm, sziasztok.
Szia. Köszönjük, szia.
Kis Gergellyel, az Attractor ZRT alapítójával, vezérigazgatójával beszélgettünk.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok. Majd.
Hát ennyi fért ebből a mai hétkezdő Millás reggeliben.
Igen, voltak akik elégedettek, voltak akik kevésbé elégedettek.
Hát ez mind
mi mindjárt. Meg az pont jónak ítéljük, mert egy akkor jó. Középen állunk, és ez valahol egy jó dolog. Na, holnap újra megpróbáljuk felkelteni a figyelmeteket. Itt a Millás reggeli jelentkezik 6.30-kor a 9.9 Jazzy Rádion. 50%-ba változik a felállás. Itt lesz Kántor kollega. Sokan és várják te, már ezt a nem. szereplést, tehát... és nekem kéne majd őt féken tartani. Meg azokat a hallgatókat, akik lényegesen több politikai jellemzést várnak a műsorban, mint amennyit én vagy Gede kollega adni tudtunk ma reggel. Meglátjuk, mi lesz ebből. Érdemes velünk tartani, szórakoztató lesz minden esetre. Köszönjük szépen! Mindenki termelje a GDP-t, mert attól, hogy választások voltak, Magyarország továbbra is szeretné utolérni Ausztriát, és ha nem dolgoztok, mert letargiában vagytok, hát vagy éppen akkor... eufóriában, akkor ez egyre távolodik.
Bizony, úgyhogy ehhez kívánunk nagy lelkesedést, és szép napot, sziasztok!
Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Autó család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autó család. Autók szeretettel.